Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A Rádió Café 98-on Fülöp Ádám játékfejlesztővel beszélgetek, én Böhm Kornél vagyok, és a boss fight-okkal hagytuk abba, de van egy másik trükk tulajdonképpen, amit úgy hívnak, hogy jump scare, amit ha jól tudok, vagy jól értelmeztem, az tulajdonképpen, amikor nagyon megijedünk valami nagyon hirtelen akciótól, és ez is filmekben és játékokban is egy nagyon elterjedt technika, technológia. Ennek mi a pszichológiai háttere tulajdonképpen? Ennek mikor van szerepe, és mit hoz a konyhára?
Olyan játékokba használhatják, vagy használják, ahol ez nyilván belefér, tehát egy kertültetős játékba, például a növényeket kell locsolni, ott várhatóan nem lesz jumpscare, mert nem olyan mindsettel ül le az ember játszani, hogy én most itt le fogok esni a székről ilyettembe.
Tehát ez olyankor van inkább, amikor a szellemvasútra akar az ember jegyet váltani.
Így van, de lövöldözős játékokba, horror játékokba, kalandjátékokba, ahol azért benne van a harc, az, hogy az ember megijed, és hogy beszéltünk arról, hogy a meglepetések elhelyezve azok fent tudják tartani a figyelmet, illetve az érdeklődést. Én ezt oda sorolnám, tehát a jumpscare egy nagyon szélsőséges esete ennek a meglepetésnek, amikor tényleg ráhozzuk a frászt a játékosra.
De mi történik ilyenkor, ezt hogy kell elképzelni? Tehát ennek funkciója van a játékban is, vagy csak egy gag?
Ha ügyes, akkor lehet funkciója is jellemzően, inkább csak ilyen figyelemfeltartás. Tehát például a horror játékban olyan elképzelhető, hogy a tükrös ajtót becsukja, és akkor valaki ott áll mögöttünk. A tükörbe pedig az előbb néztük meg, hogy nem állott senki, és megfordul, és már megint nem állott senki. Ilyesmi trükköket el lehet, és akkor
rettenetes.
Igen. És akkor a játékos ugye nyilván összecsinálta magát, és akkor úgymond, ha ez volt, akkor mi jöhet még, szinten megy tovább, meg nyilván belántja az egész, hogy jó, most akkor ez jól megviccelt. Tehát fölrázza az embert, és kíváncsivá teszi, hogy még mi következhet. Nyilván jobb, hogyha valami értelme is van, de nehézkes összehozni.
Tehát ez gag szempontjából Igen. fontosabb akkor. És a időzítés szempontjából, tehát hogy mi az, amikor már érdemes, hogy történjen valami ilyen is, mert mondjuk nem volt, nem tudom, miben méritek, z perce, vagy akciók óta, nem tudom, miben számoljátok ezeket, tehát hogy mikor érdemes elhelyezni mondjuk ilyet?
Hát ez teljesen játékfüggő, én azt mondanám, nyilván nem rögtön, amikor a start gombra rányom ezzel.
Hát akkor abba hagyja, igen.
Igen,
akkor.
Igen, tehát hogy ez nem feltétlenül, de meglepően hamar tudnak ilyenek jönni, ami nyilván ennek van egy kis idő, amíg bevonódik a játékos az elején, tehát kell valami íve legyen az elején, hogy na, akkor elindul, de meglepően hamar, tehát szerintem pár perc után egy ilyesmi már
belefér,
és ilyennel találkozni is játékokban, és utána nincs rá szabály, hogy ez nagyon függ a játék tempójától, hogy ez egy rohanunk és mindent rombolunk játék, vagy egy osonunk és minden lépés után megnézzük, hogy mi történik, tehát ez nagyon...
De ez mindenképpen van ebben, hogyha elfogadjuk azt, hogy ennek nincsen mindig funkciója azon túl, hogy figyelmet felkelt, vagy leveri a poharat, vagy az ember felnézzen, akkor ez feltételez egyfajta ilyen összekacsintás tulajdonképpen a játékos meg a fejlesztő között, hogy ez most nem egy integráns része feltétlenül a játéknak, hiszen nem történik tőle semmi, hanem egy hepaj.
Hát ez azért nem teljesen értek ezzel egyet, mert ugye a játéknak úgy összességében nincs értelme definíció szerint. Egy élményért megy oda, hogyha egy ijesztő játékkal játszik, akkor azért megy oda, hogy féljen és átélje azt a helyzetet. Ahhoz az élményhez viszont abszolút hozzá tud járulni az, hogy néha jól ráijesztenek, és az úgy megrodgyantja mentálisan egy kicsit, hogy akkor most már még jobban, még magasabb a pulzusa. Tehát az élményhez hozzá tud tenni, és én azt gondolom, hogy játszani szigorú értelemben azért játszunk, hogy valami élményünk legyen. Rengeteg oka lehet, és rengeteg típusú élmény lehet, de hogyha valaki pont egy félős játékot azért játszik, hogy ő féljen, akkor az élményéhez hozzátesz az, hogy néha ráijesztenek.
Okay, megvettem az érvelést. Az merült fel bennem, hogyha elmesélek akár egy filmet, vagy elmesélek egy játékot, hogy itt az a cél, hogy nem tudom, ezzel a figurával vagyok, és történik ez meg az, akkor lehet, hogy mondjuk pont ezeket az epizódokat, amik nem viszik előre a cselekményt, ilyen értemben gondolom, hogy egyáltalán hozzátart, vagy mennyire integránsan tartozik hozzá, teljesen értem, hogy az összképez meg az összélményhez viszont igen. Kicsit itt a rákattanás, meg folytatás, nem abba hagyás témaköréhez még, és említettél ilyen szempontot, de én külön is rá akarok erre kérdezni, hogy a sikerélmény szerzés, aminek több millióféle fázisa lehet, vagy műfaja lehet, de alapvetően a sikerélmény az, amit az ember képtelen abba hagyni, és nagyon-nagyon szeretne rajta maradni abban a flow-ban. Ennek lehet módja egyébként egy pontgyűjtés, tehát vagy aranyak, vagy mindegy, számold, amibe akarod, és lehet egy olyan vonulata is, amikor egy versengés vonulata van, tehát van egy közösség, akikhez képest én szerepelek így vagy úgy egy rangsorban. Hogyan tervezitek bele egy játékba, egy jól sikerült játékba azt, hogy ezt a fajta abbahagyhatatlan sikerélményt az ember így meg tudja élni, és ne akarja felfüggeszteni.
Gyakorlatban erre megvannak a példák, tehát szétnézünk megint a játékok között, mi az, ami működik, és átemeljük, vagy megpróbáljuk összekombinálni őket. Ugyanígy a szintlépések, a különféle jutalmak, az, hogy címeket megszerezhet valaki, tárgyakat megszerezhet, ruhákat, stb. Tehát egy gyakorlatban ez így valósul meg. Ennek is megvan a saját tudomány egyébként, hogy milyen ilyen motivátorok vannak, külső és belső motivációk. Ugye itt az a nagyon érdekes szerintem, hogy vannak ugye ilyen külső motivációk, hogy kapsz pontot, kapsz pénzt, de hogy azt mondják, vagy hogy az a fő gondolat, ami valamennyire sikerül megvalósítani, hogy a belső motiváció az sokkal inkább ott tartja a játékos, tehát amikor nem azért csinálja, mert jutalmat kapjon, hanem az élményért, vagy mert ő szeretné ezt csinálni. De volt egy nagyon érdekes kísérlet, az volt, hogy gyerekek rajzoltak két csoportba, az egyik csoportba csak rajzoltak a gyerekek, másik csoportba pedig azt mondták, hogy kapnak $1 minden rajz után. Nem tudom, és egy óráig rajzolnak. És nem ez volt igazán érdekes benne, hanem az, hogy amikor vége lett, és kellett valami szervezés miatt kicsit várakozniuk, akkor akik pénzt kaptak, azok letették a ceruzát, és akkor abba hagyták. Akik pedig csak úgy rajzolgattak, ők folytatták addig is, ameddig már nem kellett volna rajzolniuk, úgymond. És ebből jött az egyrészt, hogy ugye ez egy természetesebben jövő ez a belső motiváció, másrészt pedig, hogy veszélyes dolog ez a pontosztás meg minden, mert ez a külső motiváció ez el tudja nyomni az ember belső motivációját. Tehát, hogy a gyerekek feltételezhetően ugyanannyira szerettek rajzolni mind a két csoportba, mégis az egyik csoport letette, amint megszűnt.
Igen, ez egy nagyon izgalmas és tényleg korszak meghatározó pszichológiai kísérlet. Azon somolygok közben magamban, hogy ugye tök igazad van, mikor azt mondod, hogy vannak külső motivációs eszközök, mint a pont, meg az arany, meg a belső, az az önmagában megélt sikerélmény, de hát ebben a virtuális közegben, hiszen online játékokról, meg videójátékokról beszélünk, a pont, meg az arany, az egy ugyanannyira virtuális eszköz, tehát nagyon fura elképzelni azt, hogy ezt egy külső motivátornak tekintjük, már pedig ezek szerint ez a megközelítés, vagy definíció.
Hát sőt, ez ugye van ez a mondás, hogy a játék sikere abban mérhető, hogy az emberek mennyire tesznek úgy, mintha az egy komoly dolog lenne, és ez nem egyszer átfordul abba, hogy ezekért a virtuális pontokért igazi pénzt adnak emberek.
Ez egy önálló témánk lesz, aha, és bele is térünk most, akkor ne szakítsuk meg ezt a flót. Igen, tehát amikor azt gondoljuk végig, hogy mennyire lehet egy játéknak hatása a valós életre, meg hát mennyire vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy nem tudjuk abbahagyni ezt az adott játékot, akkor ezek a hírek, amikor valós pénzért csencselnek fegyverekkel, vagy karakterekkel, én nem tudom mikkel, hát azért az elég megdöbbentő tud lenni. Most elfogultam, fogalmaztam, inkább máshogy mondom, hát nagyon váratlan tud lenni, hogy az ember egy modernebb stukkerért valós pénzt fizet, amit aztán egy játékban fog felhasználni.
Ezek ugyanazok a hatásmechanizmusok, amik a úgymond valós térben is léteznek. Tehát ha már más látja, akkor mi divatosnak akarunk tűnni. Az, hogy most épp az online avatarunkban valósul ez meg, vagy az, hogy én milyen pólót veszek fel az utcára, ez tökéletesen ugyanaz zajlik le, én azt gondolom az emberek fejében.
Elhallgattam egy pillanatra, mert teljesen igazad van ebben, tehát hogy onnantól, hogy mások ezt látják, onnantól, hogy én azt a tulajdont, amit fel tudok mutatni, azt mások esetleg elirigylik, akkor onnantól fogva valószínűleg ugyanaz a pszichológiai vonulat megy végig, hozzátéve, hogy lehet, hogy azért, most visszatérve kicsit a gyerekekre, amikor szólnak a szüleiknek, hogy most a zseppénzem terhére meg szeretnék venni egy Schluckert a nem tudom melyik játékba, akkor azért azt nehéz lehet elmagyarázni a szülőknek.
Abszolút. Hát ez egy nagyon új jelenség, és inkább még ez van, hogy ezt így szoknia kell az ember gyomrának.
Igen, igen, nagyon-nagyon izgalmas. Tehát, hogy ez ebben a vonulatban, abban a vonulatban nekem megvolt, hogy mennyire feleslegesnek tűnik megvenni online létező dolgokat, amivel aztán nincs mit igazából kezdeni, de most abszolút megfordítottad a gondolkozásomat ebben, úgyhogy már megérte bejönni a stúdióba, és tényleg belátom azt, hogy van. Csolódik, és ez most nem feltétlenül játék, hanem hát ez a gamificationnek nevezett fogalomkör, amit hát tulajdonképpen magyarul játékosításnak szoktunk hívni, de talán mondd el te, hogy mit értünk alatta, és akkor utána kérdezlek ezzel kapcsolatban.
Igen, ez a gamification, ez amit értünk alatta, az, hogy a játékokban bevált motivátorokat megpróbáljuk átemelni valós tevékenységekre, tehát hasznos tevékenységekre, amik esetleg nem annyira vonzóak, nem annyira izgalmasak, irodai munka, bármi, azért, hogy az embereket ösztönözzük arra, hogy ezt minél intenzívebben, minél jobban, minél többet csinálják. Ugye nagyon fontos, hogy a kettőnek nagyon azért, mert benne van a játék szó, ezért egybe szoktuk érteni, pedig két nagyon különböző dologról van szó.
Tegyünk ebben rendet, Ádám.
Ugye a játék az a definíció szerint nincs értelme, ahogy ezt ma már megbeszéltük. A gamification esetében egy olyan tevékenységről beszélünk, aminek van értelme. Irodai munkavégzés, aktivitás platformokon, mondjuk fórumokon, stb. És azt szeretnénk ösztönözni, arra az egyébként értelmes, de kevésbé vonzó tevékenységre szeretnénk ösztönözni az embereket olyan motivátorokkal, amiket a játékokban megismertünk. Miről beszélünk, hogyha ügyesebben dolgozik, pontokat kaphat, szinteket léphet, kitűzőket, elismerőket kaphat, stb. Címeket kaphat, és ez arra játszik rá, hogy az emberek imádnak visszajelzést kapni. Tehát nagyon szeretik azt, hogyha értékelik őket, egyébként ez egy meglepő állítás, ugye azt szokták mondani, hogy senkit nem érdekel másik véleménye, a fenéket nem nagyon érdekli. Annyira érdekli, hogy ez egy brutálisan jól működő motivációs tényező, hogy.
Hát ameddig pozitívak.
Nem feltétlenül. Az az igazság, hogy nem feltétlenül, de hogy ha kapnak egy ilyen értékelést, hogy te most ügyesebb lettél, te már ilyen ügyes vagy, az nagyon tudja előre lendíteni a dolgokat, és ez számos területen alkalmazható.
Én nekem, ahol megfigyeltem ennek a nagyon furcsa vagy nehezen megítélhető hatását, az a kedvenc navigációs applikációm, amivel vezetni szoktam, és hát elképesztő módon elkezdtem figyelni azt, hogy mikor kapom, és ott effektíve cukorkát kap az ember, tehát a következő cukorkát, a következő 5 pontot megörültem, amikor lajhárból majommá avanzsáltam, miközben hát összességében visszatérve erre semmi értelme nincsen, hiszen az utat akarom elsősorban megtudni, sőt, nem is elsősorban, csak az utat akarom megtudni, innentől, hogy én ezt múlt héten is használtam-e, vagy most egyhuzamba hányszor küldtem jelentést, hát ez secko jedno.
Így van, de ez egy nagyon-nagyon jól működő motivációs tényező, ugye, hogy ezek a folyamatos jutalmazás, és szinteket is talán lehet lépni, nem tudom, hogy pontosan lehet ott lépni. De ugye ez megint
hát
csak
tudok, autótípust választani.
Igen, igen. És hogy ez megint csak a visszajelzést kapod, hogy te jól csinálod, ügyesen csinálod. Ezt
hát az csak azt mondja, hogy sokat használom őt, ez a visszajelzés. Tehát ott az...
És az a jó. Az ő,
az jó.
Az ő értelmezésében az a jó, ha használod.
Mert az én értelmezésemben, és neki van persze igaza, mert én használom őt, de az én értelmezésemben, hogyha mondjuk gyorsan oda jutok, ahova szeretnék oda jutni, akkor jól csináltam a feladatomat.
Hát világos, de hogyha közben látsz 3 hirdetést, ami ott van elhelyezve, és ő abból kap pénzt, akkor meg ő is jól járt.
Sőt, veszem a fáradtságot, és frissítem a benzinárt, mondjuk a benzinkútnál.
Hát vagy hozzáteszel az információkhoz, hogy minél többen használják. Tehát, hogy annak önmagában értéke van, ha egy alkalmazást sokan használnak.
Kis színesként elmesélem, hogy a legtöbb pontot akkor szereztem ezzel a navigációs alkalmazással, amikor egy nagyon csúnya defektet kaptunk a város közepén, és félre kellett állni egy olyan helyen, ami tulajdonképpen hát a horror kategóriája, és leadtam egy jelentést, hogy itt most félreállt egy autó, ugye elsőként szóltam én, hiszen első kézben voltam érintve, és hát valami brutális mennyiségű ponttal hálálta meg a rendszer, hogy milyen sok embernek segítettem ezzel, hogy én ott állok egyébként az Erzsébet itt közepén gyakorlatilag.
Igen, igen, ez abszolút így van, hogy nagyon... És hogy emlékszik rá ezen, vagy hogy emlékszel rá a mai napig?
Hát meg eszembe jutott jelentést küldeni arról, tehát előbb szóltam az alkalmazásnak, mint hogy az asszisztenst felhívtam volna, igen, valószínűleg. Igen, igen, igen. Ugye az is gamification, és egy utolsó, ebben a blogban egy real life gamification jut eszembe, amit szerintem főleg azért inkább a férfi hallgatók ismernek. Ugye a pisszoárokban is el szoktak helyezni olyan célzó vagy célzásra ösztönző megoldásokat, például egy pókot, vagy futballkaput is láttam már, hogy ugye a jó cél érdekében, mert hogy jól célozzon az ember, ezért elhelyeznek valamilyen dolgot, amivel szívesen játszik.
Ezt már határterületének mondanám a gamificationnek, igen, ez inkább valahol a trollkodás és a gamification határán lenne. Hát, beleérthetjük, igen, igen. Nem a klasszikus, a gamification alapjai könyvben valószínűleg nem fogjuk megtalálni ezt a példát.
De a Krízisek és Pofonok podcastban viszont meg fogjuk találni. Nagyon szépen köszönöm Fülöp Ádámnak, hogy eljött és elmondta ezeket. Fontos elmondani most, és elmondom a hallgatóknak, hogy folytatjuk a beszélgetést az online felületen, de a Rádió Café most elköszön a Krízisek és Pofonok. Köszönöm, Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen és a meghívást.
Folytatjuk a manipuláció témáját is, és a Krízisek és Pofonok podcast adást is. Elköszön itt ezen a felületen most Böhm Kornél és a Krízisek és Pofonok.